Magyar ezüst érdemkereszt kitüntetésben részesült Fehérné Sulyok Éva, aki a Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskola vezető helyettese volt 3 évtizeden át, és jelenleg a Szép Tan Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. Fehérné Sulyok Éva a régió művészetoktatásának fejlesztésében, zene kultúrája gazdagításában, az egyetemes emberi értékek gyarapításában közel fél évszázadon át kimagasló, példamutató tevékenységet végzett. A hajdani megyeszékhelyért, Zemplénért és Abaújért, valamint az elcsatolt részeken a verbunkos zenei stílusnak, mint nemzeti örökségnek a megismertetéséért álhatatosan munkálkodott, több évtizedes hangszeres és ismeretterjesztő tevékenysége pedig része a térség kulturális értékeinek. A kitüntetettel Jászter Beáta beszélgetett.
Tegeződni fogunk a beszélgetésünk során, mert hogy olyan szerencsések voltunk a családdal, hogy a lányomnak a zenei pályáját te irányítottad és te vezetted 11 éven keresztül. Cegléd azért nem itt van, még csak nem is a szomszédban. Hogyan kerül egy ceglédi lány Sátoraljaújhelyre, és hogyan kezdi el itt a zenei pályáját?
Ez teljesen véletlen volt, hogy én éppen ide kerültem, mert azt hiszem, hogy olyan nagyon sokszor nem is hallottam addig Sátoraljaújhelynek a nevét, és ismertem Szatmári igazgató urat meg a feleségét, és akkor volt probléma itt a zeneiskolában a cselló tanári állásnak a betöltése, és igazgató úr ide vett engem Sátoraljaújhelybe. Bármennyire is gondot okozott egész életemben az, hogy ilyen messzire kerültem az egyébként nagyon összetartó és szerető családomtól, de ezzel együtt sem bántam meg soha, hogy ide jöttem.
Nem bántod meg, hiszen most is itt vagy, és én arra emlékszem, hogy még én is zeneiskolás voltam, amikor ide kerültél. Én ugyan zongorista voltam, és a cselló tanszakhoz nem sok közöm volt, de azt láttam az ott eltöltött éveim alatt, hogy a tanítványaid egyre sikeresebbek lettek, hogy nagyon sokan mentek zenei pályára, és hogy olyan kapcsolatot tudtál velük kialakítani, amire mindannyian irigyek voltunk, mert egy kicsit mindegyik tanítványod a gyermeked is volt.
Talán úgy gondolom, hogy erre vagyok a legbüszkébb a pedagógiai munkám során, mert tényleg nem volt olyan tanítványom, akire azt mondtam volna, hogy nem szeretem. Még akkor sem, hogyha esetleg el kellett tanácsolni, mert idővel kiderült, hogy nem erre a hangszerre alkalmas, hanem mondjuk másra, vagy azért, mert ő unta meg, ami ugye sűrűn előfordul a gyerekeknél, különösen egy bizonyos korban, de tényleg nagyon szerettem mindannyiójukat. És hát pont most ez az alkalom, amiért beszélgetünk, ez is bizonyíték arra, hogy annyi régi növendékem gratulált nekem, hogy ez egy nagyon-nagyon jó leső érzés. És nem tudtam úgysem osztályozni sose a növendékeket, hogy most ki volt az, aki zenei pályára ment, tehát akivel eleve dupla annyi időt tölt az ember, mint a többiekkel kényszerűségből, mert lehetne az is több idő éppen, de hát ugye a mi oktatási rendszerünk ilyen. Nem tudom azokat elválasztani, akik tényleg csak azért jártak, mert valahogy megfogta őket a hangszer, ezáltal nyilván közelebb kerültek a zenéhez, tehát hát ha sikerült átadni nekik valamit ebből. Nem tudtam különbséget tenni akkor, amikor kétszer is dolgoztam hosszabb ideig Sárospatakon, egyformán szerettem mindenkit.
Nagyon fiatalon lettél vezető is, hiszen fiatalon kerültél az igazgató helyettesi tisztségbe, és ezt meg is tartottad nagyon sokáig. Aztán jött a magánművészeti oktatás, akkor pedig a Szép Tan Alapfokú Művészeti Iskolának lettél a vezetője, de emellett sem hagytad soha a gyerekeket. Tehát a vezetői munkád mellett is mindig ügyeltél arra, hogy közöttük maradhass.
Azt hiszem, hogy nálam a kettő teljesen összefüggött, tehát nem tudtam volna elképzelni azt soha, hogy én csak valamelyiket csináljam. Talán ezért is alakult ki az, hogy végül is úgy gondolom elmondhatjuk, hogy elég sokrétű volt az a munka, amit hála a jó Istennek végezhettem, akár a Lavotta János Művészeti Iskolában, akár a Szép Tanban jelenleg, mert egyik kiegészítette a másikat. Valljuk be őszintén, egy igazgató helyettesi munka az nem az, amire mindenki vágyik. mert hogy valahol középen van az ember, van egy főnöke, ugyanakkor vannak olyanok, akik már bizonyos fokig ugye a beosztottaiként lehet említeni őket. Ez egy nagyon nehéz feladat szerintem, úgyhogy én mindig a legnagyobb megbecsüléssel figyelem az igazgatóhelyettesek munkáját, mert hogy éppen elég ideig gyakoroltam. Tehát ez egy száraz munka. Még akkor is, hogyha a kollégáival is ugyanúgy van az ember, mint ahogy mondjuk a tanítványaimról elmondtam, hogy bármilyenek voltak, tulajdonképpen mindegyik őjüket kedveltem valamiért. Az egyik ebben volt erős, a másik abban. A gyöngeségeket azt nyilván időnként egy kicsit kellett javítgatni, meg igazgatni, de még így is egy nagyon száraz feladat lett volna. Legalábbis számomra föltétlen. Na most ez, hogy taníthattam, egyrészt én nagyon szerettem mindig a gyerekeket, ahogyan el is mondtam, úgy általában tanítástól függetlenül is. Ez nagyon jó volt, hogy folyamatosan egész életemben tarthattam a gyerekekkel a kapcsolatot, ami egy kicsit bevallom őszintén úgy fiatalítja is az embert, mert minél közelebb kerül hozzájuk, ez rá is ugyanúgy visszahat, hogy én is örülök annak, aminek ő örül, egy kicsit nem a saját korommal foglalkozom, hanem esetleg az ő korukat a nehézségükkel, tehát ez nekem nagyon jó volt. És hát arról nem beszélve, ami mondjuk ennek a munkának a lényege, hogy így mindvégig a zene mellett maradtam. Hiszen ha tanít az ember, akkor nem hagyhatja el a hangszerét. Akkor muszáj gyakorolni, mert ugyanhogy készíthetne föl egy gyereket mondjuk zenei pályára, de ne is menjünk idáig, hanem hogyan tudom én megmutatni annak a gyereknek, hogy mit szeretnék, ha magam nem tudom. És itt most természetesen nem arról van szó, hogy előadó művészi szinten kell az embernek rendelkezni a hangszertudásával, hanem annyi föltétlen kell, hogy legyen, hogy a gyerek tudjon miért, vagy akarjon miért utánozni engem.
Nagyon daliás időkben zajlott a te pályád itt Sátoraljaújhelyen, hiszen állami zeneiskolából lett Lavotta János alapfokú művészeti iskola, megalakult a Lavotta kamarazenekar, a Hangász négyes, és elindult egy olyan zenei ismeretterjesztés a városban, a te jó voltodból, amiről azt gondolom, hogy még 100 év múlva is beszélni fognak a helyiek, mert hogy egymásnak adjuk generációról generációra azokat a koncertélményeket, amelyeket nálatok szereztünk. Hát ez egy gyönyörű időszak.
Hát köszönöm a jó Istennek, hogy pont ebbe az időszakba vezérelt ide engem Sátoraljaújhelybe, mert ez tényleg megélni önmagában nagyon jó volt, hogy mennyi mindent tudtunk csinálni. Na most itt, hogy mennyi mindent csináltunk, mondom a többes számot, és akkor ki kell, hogy mondjam, onnantól, amikor Dombovári János lett az intézménynek az igazgatója, ez ugye mind arra az időszakra tehető. És ezzel most nem azt akarom mondani, hogy addig semmi nem történt, hanem hogy ezek a nagy dolgok innentől kezdve történtek, amivel gyakorlatilag Sátoraljaújhely, már akár azt is elmondhatjuk, hogy bevonult a magyar zene történetébe. És ez nem nagyzolás, hanem ez egy tény. Ezt úgy is illik, meg úgy is kell kezelni. Két olyan ember került össze, Dombovári úr meg a személyemben, akik rettenetesen különböznek egymástól. Azt hiszem, hogy szinte mindenben. Egy viszont nagyon közös volt bennünk, az az értékteremtés. És az ő erősségei, azok kiegészítették az én gyengeségeimet, és azt hiszem, hogy fordítva is ugyanez volt, hiszen én mondjuk azt nehezen képzelem el, hogy valamikor is az én főnököm igazgatóhelyettesi munkát tudott volna végezni, ez nem neki való. Ő egy kreatív művészember, akinek az volt való, amit ő végzett. Na most ez így egy csodálatos összjáték volt, amihez mi ketten kellettünk. Ő volt az ötletgyáros, de soha nem indított el semmit anélkül, hogy meg ne kérdezett volna engem, hogy mit szólok hozzá. Természetesen én azt hiszem, hogy a 99,9%-ban minden ötletét támogattam, mert hogy az mind olyan volt, amiből, ha nem is azt lehetett érezni előre, hogy majd valamikor eljutunk odáig, mint ahová ebben a pillanatban eljutottunk, de akkor is tudtuk, hogy ebből már lehet valami. Na most ehhez kellett egy tényleg olyan töretlen munkakapcsolat kettejünk között, amit semmi nem tudott fölborítani, semmilyen ellenségeskedés, meg egyéb ezek alatt, az évtizedek alatt, és így hát nagyon szép dolgokat sikerült így közösen létrehozni, amiben én a szerepemet elsősorban abban látom, hogy egyrészt támogathattam, másrészt pedig a tudásom szerint, amiben tudtam, részt vehettem.
Téged úgy tisztelünk a városban, hogy a zenei ismeretterjesztés nagyasszonya vagy. És ezt mindenki a legnagyobb szeretettel ejti ki a száján. Hogyan jött ez az életedbe? Hiszen te egy nagyon visszahúzódó ember vagy, nem szeretsz az előtérben lenni, mégis ezt olyan természetességgel teszed, hogy tényleg öröm hallgatni.
Hát először is köszönöm szépen a címet, de hát én ezt természetesen enyhe túlzásnak érzem, mert hát én úgy gondolom, hogy ettől azért nagyon messze vagyok, azzal együtt, hogy nagyon szeretem csinálni. És nem is tudom, nekem szerintem van egy, hogy is mondjam, valamilyen módon különösnek nevezhető hangom, ami nem feltétlen azt jelenti, hogy ez egy szép és mindenki által szeretett hang. Csak egész egyszerűen egy picikét különleges. És akkor én azt úgy észrevettem egészen fiatalon, úgy középiskolás koromban is, hogyha megszólaltam, akkor úgy odafigyeltek rá. Lehet, hogy azért, mert hogy jaj, de ellenszenves ez a hang, és kibeszél. Lényeg az, hogy figyeltek. Ezt tapasztaltam meg akkor, amikor már ide kerülve mondjuk egy versenynek a műsorát mondtam be, illetve arra hagy térjek azért vissza, hogy tulajdonképpen az én igazgató helyettesi kinevezésem olyan nagyon korán, hiszen ez 24 éves koromban következett be. Egy dolog tudok mondani, aminek köszönhető volt, hogy abban az időben jelent meg a Hol vannak a magyar vonósok című könyv, ami már mutatja, hogy évtizedekkel ezelőtt is probléma volt e hangszerek terén, és akkor még ugye olyan nevelési értekezletek voltak, hogy a munkatervben előre kellett tudni, hogy milyen témát fogunk majd földolgozni. És akkor az akkori főnököm úgy döntött, hogy ezt előszedjük, és mivel akkor már én voltam a vonós tanszaknak a vezetője, hát magától értetődik, hogy rám hárult a feladat, hogy mutassam be ezt a könyvet, mondjam el a véleményemet, stb. És hát az én legnagyobb meglepetésemre óriási sikere volt ennek az értekezletnek, a kollégáim tapsoltak. Hozzáteszem azt, hogy általában azért a zenészek nem bőbeszédűek. Legalábbis akkor nem, ha közönség elé kell kiállni, és ott kell beszélni, mert ugye teljesen más a mindennapi élet, és ők ezért annyira hálásak voltak, hogy én ezt egyrészt helyettük megoldottam, hogy onnantól kezdve valahogy ilyen magától értetődő természetességgel történt az igazgatóhelyettes elmenetele után az én kinevezésem. És azt sem bántam meg, mert bármennyire is nem egy könnyű munka, de én még azt is szerettem csinálni. De akkor visszatérek erre a műsorvezetésre, hogy mindez ugye akkor teljesedett ki, amikor Dombovári igazgató úrral hozzákezdtünk ehhez a hatalmas projekthez, és ő is úgy tapasztalta meg azt, hogy nekem egyáltalán van merszem ahhoz, hogy beszéljek, vagy először versenyeken vezettem műsort, és akkor az első konferencián, amit tartottunk, az első zenetudományi konferencián megkérdezte, hogy vállalnám-e annak a moderátori szerepét. Hát természetesen vállaltam, és gyakorlatilag innen kezdődött az, hogy konferencia, koncertek, és én minél jobban beleástam magam ebbe a dologba, hiszen magától értetődik, hogy az ember idővel a tanulmányai során rögzülteket azért valamilyen szinten elfelejti. Tehát újra bele kellett ásnom magam a zeneirodalomba, a zenetörténetbe, és egyre nagyobb örömet találtam benne. Azzal együtt, hogy egyet azért nem titkolhatok, hogy én mindig nagyon izgulok előtte. De érdekes módon addig a percig, amíg ki nem állok. Ez az egyetlen dolog, amit így tudok megoldani, és amikor kaptam az első visszajelzéseket, hogy na hát, ügyes voltál, jó volt, az persze, hogy adott egy újabb inspirációt hozzá. Hát ez nekem egy eléggé nagy munkát is jelentett, azért azt sem hagyom ki a dologból, mert hogy soha nem tudok úgy kiállni, akkor sem, ha két mondatot kell mondanom, hogy én azt a két mondatot ne úgy keressem ki, meg ne úgy forgassam meg a gondolataimban, hogy lehetőleg jó legyen. Mert hát egy dolog az, hogy szerintem milyen, másik dolog, hogy a közönség mindezt hogy fogadja, de hát nagyon nagy örömömre szolgál, hogy nagyon sokszor kaptam olyan visszajelzéseket, amelyekkel kapcsolatban mindig azt mondtam, hogy nekem ez mindent megér, hogyha az utcán találkozom valakivel, és azt mondja, hogy na, Éva, ez jó volt.
Nekünk is mindent megér, és mielőtt még azt hinnék a kedves hallgatók, hogy felolvasol előre megírt, általad megírt szöveget, az nem igaz, hiszen nem olvasod fel. Papír nélkül, könyv nélkül, olyan természetességgel meséled el ezeket a történeteket, mintha egy hangos könyv szólna a koncerten, és azt is nagyon szeretjük benned, hogy a jelenléteddel, a magatartásoddal neveled is a koncertlátogató közönséget. Szóval új helyben a koncertlátogató közönség kifogástalan közönség, amióta te nevelsz minket.
Erre nem is igazán tudok most mit reagálni, mert annyira egyrészt örülök ennek a véleménynek természetesen, meg hát ezt is ugyanúgy egy kicsit túlzásnak tartom, mint a nagyasszony elnevezést, mert hát nem ezzel a céllal működik ez a dolog, de hát nagyon jól esik tényleg, mert őszintén szólva kinek nem esik jól, hogyha megdicsérik. Én ebbe, amikor elindultam, azt hiszem, sose gondoltam azt, hogy ez jön ki belőle. Ugyanúgy, mint sok más, amiket együtt csináltunk, ugye igazgató úrral nem lehetett az elején látni a végét. És most azért úgy gondolom én is, hogy ha én már nem is olyan nagyon sokára úgy döntök, hogy köszönöm szépen, de hát sajnos a korom miatt már nem vállalom ezeket a dolgokat, akkor biztos vagyok benne, hogy tényleg fog hiányozni a közönségnek. Holott én csak annyit szerettem volna ezzel elérni, hogy ha már mi ezt ilyen szokásként alkalmaztuk, hogy legyen minden koncerthez műsorvezetés, akkor mindig úgy megpróbáltam egy kicsikét még többet adni hozzá esetleg, és ez bejött. Nem tudok most erre szebb kifejezést használni sajnos, de úgy érzem, hogy a közönség erre vevő volt. Legalábbis azokat tekintve, akik itt évtizedek óta látogatják ezeket a koncerteket, ők nagyon élvezik, ők elmondják időnként, hogy mennyit tanultak belőle, hogy milyen jól esik úgy hallgatni a zenét, hogy nem csak odaülünk és játszunk, hanem rögtön kicsit közelebb érzik magukhoz akkor, hogyha tudnak a műről vagy a szerzőkről, amire én ugyancsak vigyáztam megint, hogy ez lehetőleg ne legyen egy lexikális beszéd. Mert hogy annak különösebb értelmét nem találom, hiszen mindenki most odaül az internet elé, és akkor mindjárt tud mindent arról, amiről tudnia kellene, hanem megpróbáltam olyan érdekességeket esetleg előszedni, amit nem biztos, hogy bárki olvashat. Hát ez természetesen sok munkába kerül, de hát arról nem beszélve, hogy ez saját magamat is építette, hiszen sok minden olyan dolog került elő, ami egyébként biztosan nem.
Sokunk nevében mondhatom, hogy példakép vagy a számunkra, és hát ez a díj is, amit a napokban kaptál meg, ez is ezt bizonyítja. Megnéztem a méltatást, hosszú, és mindenre kiterjed. Tehát egészen pontosan tudták a díj odaítélői, hogy mi az a munka, amit végzel a tanítástól egészen a zenei ismeretterjesztésig. Milyen érzésekkel értesültél erről a díjról, és mit jelent ez számodra?
Amikor az első levelet megkaptam júliusban a miniszterelnöki hivataltól, akkor először nem tudtam, hogy mit olvasok. Tényleg nem. Tehát ezt most nem a poén kedvéért mondom el, hanem beletellett egy időben, mire rájöttem, hogy itt most konkrétan arról van szó, hogy nekem felajánlanak egy kitüntetést, és megkérdezték, hogy elfogadom-e. Mert hogy csak akkor terjesztik miniszterelnök úr elé, hogyha elfogadom. Hát miután már rendbe jöttek a gondolataim, magától értetődik, hogy elfogadtam, és hát ez egy teljes meglepetés volt számomra, mert még csak az akaratról sem értesültem előtte, úgyhogy ez maga volt a csoda számomra, amikor szembesültem vele, és aztán később, amikor megérkezett az a levél, hogy igen, megkapom, és mikor lesz majd a díjátadó, hát az már megint egy következő csoda volt, és hát ugye a belügyminisztériumban történt a kitüntetés átadása, a műsor természetesen a belügy zenekara adta. Amikor ennek a zenekarnak az előadásában megszólalt a himnusz ott a Márványi Oblában, hát nem nagyon tudtam énekelni, mert úgy akkor tudatosodott igazán bennem az, hogy most én miért is vagyok itt. Hát óriási öröm volt, és hát köszönöm azoknak, akik fölterjesztettek és támogattak, mert ez egy hatalmas dolog számomra. Tehát ennél többet, jobbat én nem tudok elképzelni. Hát az úrnak meg azt köszönöm, hogy segített ebben a munkában.
Gratulálok ehhez a szép kitüntetéshez. Magunk miatt is kívánom, hogy ne gondold még azt a közeljövőben, hogy elég volt és befejezed ezt a gyönyörű pályafutást. Isten áldását kérem az életedre, és jó egészséget, hogy még sokáig tudd a zenei ismeretterjesztést szolgálni a mi körünkben.
Nagyon szépen köszönöm, ez a legtöbb, amit kívánhatsz, hiszen egész életemben úgy dolgoztam, hogy mindig azt kértem az Úrtól, hogy segítsen, és hát nagyon szeret, mert nagyon sokat segített rajtam, és hát tulajdonképpen neki köszönhetem azt, hogy itt tartok, ahol.
Kedves hallgatóink, Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült Fehérnés Ulyok Éva, aki a Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskola vezető helyettese volt 3 évtizeden át, és jelenleg a Széptan Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, vele beszélgetett Jászter Beáta.